Elmerengtek már valaha azon, hogy vajon mi van a talpuk alatt? 5, 20, vagy akár 500 méterrel? A Föld mélyének ásványkincseit az emberiség a kezdetektől fogva nap mint nap használja. A feledésbe merült járatok még ma is okozhatnak kellemetlen meglepetéseket. Alagutakat a hatékony felejtés érdekében is építünk. Radioaktív hulladékokat rejtünk el bennük. Évezredes bányászatunk emlékeit sötét föld alatti vágatok milliói őrzik.
Lehet, hogy ez túlzás, de nem tudhatjuk, mi lesz 100 év múlva.
Ma már közhelynek számít, de úgy tűnik, mégsem vesszük komolyan. A Földet nem nagyszüleinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.
Ásványi nyersanyagok. Mindennapjaink kézzelfogható kulcs szereplői. Mégis, ha egy internetes keresőprogramba beírjuk a szót, nyersanyag, a találatoknak mintegy a fele a pénzvilágába vezet. Nap mint nap dollármilliárdok forognak az árutőzsdéken. Ez a spekulációs ügyletek egyik fő területe. A legnagyobb nyereségek és bukások helyszíne is egyben. A fejlett országokban a bányászat látszólag háttérbe szorult, pedig az emberiség létszámának növekedése elkerülhetetlenül együtt jár a nyersanyagigény növekedésével. Ezt enyhíti ugyan az egyre magasabb hatásfokot elérő újrahasznosítás, de megoldani teljesen nem tudja.
A Földön található ásványi nyersanyagok mennyisége véges. A fenntartható növekedés víziója tehát hosszú távon hiú ábránd lenne. A figyelem középpontjában elsősorban a kitermelhető kőolaj és földgáz, az energiahordozók csökkenő mennyisége áll. De az is lehet, hogy először valamelyik ércünkre függeszthetjük ki az elfogyott táblát.
A jóléti társadalmak kialakulása a fogyasztás rohamos növekedéséhez vezetett. A kitermelhető nyersanyagok mennyiségének csökkenése és növekvő ára azonban átmenetileg válsághelyzetet idézhet elő, és a gazdasági növekedés gátjává válhat. Az elmúlt évtizedekben a technológia fejlődésével párhuzamosan a periódusos rendszer egyre több eleméről derült ki, hogy nem pusztán egy különleges anyagot szimbolizáló jel a táblázatban.
Valójában mind a 92 elemet használjuk, és hát ebből aztán válnak kritikussá vagy stratégiai fontosságúvá egyes elemek, mint például a ritka földfém most, amikor hát nagyon sok elektronikai készülékünkbe kellene ez az anyag, és hát a lelőhelyi eléggé szűkösen és egy országra koncentráltan vannak.
A ritka földfémek az informatikán kívül a szél- és napenergia hasznosításhoz kapcsolódó iparágakban is keresettek. Ezekből az elemekből néhány éven belül nyomasztó hiány várható, mivel a világ ritka földfém termelésének 97%-át adó Kína e fémek kereskedelmét 2011-től megszigorítja. A hivatalos indoklás szerint azért, mert a ritka földfémek bányászata hatalmas környezeti károkat okoz. Egy tonna fém kitermeléséhez ugyanis több száz négyzetméternyi területet kell lebányászni. Bár az Egyesült Államok, Oroszország és Ausztrália is nagy ritka földfémkészletekkel rendelkezik, és felhasználásukban is az élen jár, a bányákat bezárták, vagy meg sem nyitották, környezetvédelmi okokra hivatkozva. A fejlett országok a környezetkárosító és veszélyes bányászati és feldolgozóipari tevékenységeiket főleg gazdasági megfontolásokból igyekeznek az elmaradottabb területekre száműzni.
A problémát lehet exportálni, a felelősséget azonban nem. A gazdaságilag fejlett országok feladata egyrészt a már kidolgozott, környezetbarát bányászati technológiák elterjesztése a világ fejletlenebb részein is, másrészt az újrahasznosítás további fejlesztése. Hiszen egyre többen vagyunk, és egyre többre vágyunk. És a növekvő keresleti igényeket pedig egyre több nyersanyaggal tudjuk csak kielégíteni.
Ráadásul az ásványi nyersanyagok bányászatának és feldolgozásának nagy része veszélyes üzem. Hiába a környezetbarát technológia, ha az nem megfelelő szakértelemmel, vagy nem kellő körültekintéssel párosul. Sokasodó ipari katasztrófák sora jelzi az ember jelenlétét a Földön. És ez alól sajnos Magyarország sem kivétel.
2010. október 4-e. Az ajkai Tímföldjár vörösi szaptározójának gátja átszakadt. A kiömlő körülbelül 6-700 ezer köbméternyi iszap elöntötte a környező települések mélyebben fekvő részeit. A belterületi károk mellett a katasztrófa mintegy 1000 hektár szántóterületet is érintett. A szakemberek rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték a talajvizsgálatát.
Ezeknek a talajmintáknak az eredményeiből azt állapítottuk meg, hogy az elsődlegesen vélt károknál sokkal enyhébbek a problémák, tehát a talajfelszínen elhelyezkedő vörösiszap, ez nem került a mélyebb talajrétegekbe, csak a felső 10 cm szennyeződött.
Ez annak a szerencsés helyzetnek köszönhető, hogy az előző hónapokban hullott sok csapadék hatására a talajok telítődtek vízzel, és ez megakadályozta, hogy a szennyeződés mélyebbre szivárogjon. A szakemberek azért tudták nagyon gyorsan megállapítani, hogy a vörösiszap milyen változásokat okozott a szennyezés előtti állapothoz viszonyítva, mert a kutatók évszázadok óta gyűjtik az adatokat a talajok minőségéről, tulajdonságairól.
Talajok térképezése a 19. században kezdődött, és a 20. században jellemzően folytatódott részletesebb területekre, részletesebb méretarányban és feldolgozással. Olyan jól sikerültek ezek a térképezések, hogy ezeknek az adatai mind a mai napig archív formában ugyan, de hatalmas kincsként állnak rendelkezésre. Az archív adatoknak a döntő többsége már feldolgozásra került digitális adatbázisokban, térbeli talajinformációs rendszerekben rendelkezésre áll, illetve hát ezeket bővítjük, amennyiben tudjuk az új felvételezések eredményeivel is, azért, hogy a mostani kérdésekre a lehető legpontosabb válaszokat tudjuk adni.
A talajképződés, azaz az alapkőzet málása bonyolult folyamat. A fizikai aprózódást a kémiai és biológiai málás követi, és ezeket a folyamatokat számtalan tényező befolyásolja. Mindezek eredményeként még egy viszonylag kis területen is többféle talajtípus alakulhat ki. A talajtérképek sokszínűsége is épp ezt jelzi.
A talajhoz hasonló különleges kőzetmálladék a bauxit is, amely főleg a trópusi éghajlatú területeken keletkezik. A bauxit azonban nem tartalmaz szerves anyagot, humuszt, és a rendkívül sok csapadék, a vas, az alumínium és a titán kivételével szinte minden egyéb kémiai elemet kimos belőle.
Annak idején földrajzból tanultam, hogy Magyarország az 1980-as években 8. helyen állt a bauxit kitermelés világranglistáján, sőt a Gánti bánya volt a legnagyobb Európában. Mára ennek alig maradt nyoma, a bányák többségét bezertek, emléküket a legtöbb helyen geológiai tanösvények őrzik. Egy ilyen különös szépségű helyen sétálva az ember alig hiszi, hogy ennek a nyersanyagnak a feldolgozásához emberéleteket kioltó katasztrófák kapcsolódhatnak.
A vörösi szappal elöntött szántóföldek helyreállítása különböző módszerekkel történik, annak függvényében, hogy a vörösi szap milyen vastagságban ülepedett ki az adott területen. Ahol a vörösi szap réteg vastag, onnan el kell távolítani a szennyező anyagot.
Ott, ahol ez a vörösi szapréteg sekélyebb, mondjuk 2-5 cm vastagságú, ott egy talajművelési eljárása, például tárcsázással bedolgozható a talajba, és tulajdonképpen egy ilyen bekeveréssel a talajélet helyre tud állni 1-2 éven belül. Ott, ahol a vörösi szap nem ülepedett ki, tehát csak a területen átrohant, ott pedig tulajdonképpen semmilyen beavatkozást nem kell végeznünk. A vörösi szap által elöntött területeken vett talajmintákon elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a nehézfém tartalom nem éri el azt a szennyezettségi értéket, amely környezeti kockázatot jelentene.
Ennek ellenére a következő években a szennyezett területekre energianövényeket telepítenek. Nem is elsősorban azért, mert az étkezési célokat szolgáló növények termesztése veszélyes lenne, sokkal inkább pszichológiai okokból. Az érintett talajok ugyanis hamarabb regenerálódnak, mint az emberi emlékezet.
A közelmúltban egy határon túli ipari katasztrófa is súlyosan érintette Magyarországot. Az egykori erdélyi aranynégyszögben még ma is zajlik a nemesfémek bányászata. A modern technológiának köszönhetően a már meddőben lévő, nagyon kisméretű és koncentrációjú arany is kinyerhető. A folyamat azonban sok veszéllyel jár. 2000. január 30-a. 100 000 köbméternyi cianid és nehézfém tartalmú szennyvíz zúdult Nagybányánál a Lápos folyóba, onnan pedig a Tiszába, ahol hatalmas pusztítás végzett.
A folyó azonban a vártnál gyorsabban tért magához. A természet 3-4 év alatt helyrehozta mindazt, amit az emberi gondatlanság pár nap alatt elpusztított. A katasztrófa felhívta a figyelmet arra is, hogy a felszíni vizek mennyire kiszolgáltatottak az emberi tevékenységnek. Fokozott védelemre szorulnak a felszín alatti vizeink is, melyek sokszor még a kutatók számára is észrevétlenek. A Tapolca városa alatt húzódó Berger Károly barlang 2010 végén feltárt járataiban található például Magyarország két legnagyobb barlangi tava.
Míg a világ jelentős részén már ma is komoly problémákat okoz az egészséges ivóvíz. Sőt, néhol magának a víznek a hiánya, addig vízben a Kárpát-medence nagy hatalom. És nem csak felszíni vizekben vagyunk gazdagok. Kevés ország dicsekedhet annyi termálvízzel és gyógyfürdővel, mint Magyarország. Ez a különleges nyersanyagforrásunk már ma is komoly hasznot hoz az idegenforgalmon, a gyógyturizmuson keresztül. Jelentősége azonban még tovább nőhet, hiszen egyre jobban terjedőben van megújuló energiaforrásként való használata. A vízből azonban néha túl sok van.
Az elmúlt években többször is előfordult, hogy a belvízzel elöntött területek nagysága elérte a több százezer hektárt. A belvizek kialakulásában a sok csapadék játssza a főszerepet, de sok múlik a talaj állapotán is. A vízzel telített talaj a vörösiszap katasztrófa idején áldás volt, hiszen épp a víz nem engedte a mélybe hatolni a szennyeződést. Ám különösen csapadékos időben inkább átok, mivel a víz sem tud a mélybe szivárogni, és kialakul a belvíz. Vízzáró réteget képez például a fagyott talaj, valamint a felszíni talajtömörödés is, amit a rossz talajművelési technológiák okozhatnak.
A Hortobágyon például a tavaszi holvadásokat és a tavaszi záporokat követően szinte az egész területét víz borítja. Jól lehet, 50 cm mélységben még lenne a víz tározására alkalmas porusztér. A kedvenc tételem az, hogy a talaj a legnagyobb természetes víztározó Magyarországon.
A gazdálkodók évről évre megtapasztalják, hogy ahol kora tavasszal még a belvíz pusztít, ott a nyár közepén már az aszály tizedelheti a termést. Az egyre szélsőségesebb időjárás következtében a helyzet tovább romlik. A médiában már szinte mindennapossá váltak a belvízzel elöntött területek szivattyúzásáról szóló híradások.
Mint talajos, én nem elvezetéspárti vagyok, hanem bevezetéspárti, nevezetesen a lehető legnagyobb mennyiséget engedjük beszivárogni a talajba, teremtsünk olyan körülményeket, hogy beszivároghat, hisz majd a szárazabb időszakban ez a tározott vízkészlet nagyon jól hozzájárul a termesztett növények zavartalan vízellátásához.
A talajok védelme és gondos gazdálkodással a minőségük megőrzése rendkívül fontos feladat, hiszen a termőföld Magyarország legfontosabb természeti erőforrása. Míg a kontinenseken a termőföld részaránya mindösszesen 11%, addig hazánkban több mint 60%.
Ugye a Kárpát-medence és nyilván Magyarország egy kiváló termőhajtottság. Közel 60%-a a hazai talajoknak csernozium és erdőtalaj, ami nyilvánvalóan kiváló lehetőséget biztosít a mezőgazdasági növények termesztése számára. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy Magyarországon a termőföld kifejezetten tisztának minősül. A hazai agrárkemizálás, tehát a növényvédőszer és műtrágya felhasználás legalább 10-15 évvel később kezdődött, az intenzívebb szintű műtrágyázás és növényvédőszer felhasználás, mint a nyugat-európai országokban, és a rendszerváltás után, a 90-es évek után ezen anyagok felhasználása radikálisan csökkent, tehát semmilyen akadálya nincs Magyarországon a kiváló minőségű élelmiszerek előállításának.
De nincs megállás. Előre még nagyobb eredményekért a kongresszusi zászlóért. A hétköznapok hőseinek győzelmes küzdelme ez minden tonna vasért. A Martinászok a kongresszusi héten alkalmazták először Bargyin szovjet akadémikus újítását, az oxigén befuvatását a kemencébe. Ezzel az olvasztási időt jelentősen csökkentették. Varga József nagyszerű hírrel tér vissza a laboratóriumból. Kitűnő minőségű az acél. Kezdődjék a csapolás. Újabb győzelmet jelent ez. A 70 tonnás adagot 5 óra 50 perc alatt csapolták.
Magyarország a vas és acél országa lesz, hirdették a politikusok a 40-es évek végén, 50-es évek elején. Az ambiciózus terv végrehajtásához az alapvetően agrár profilú országnak rengeteg vasércet és fűtőanyagot kellett importálnia. A korszerűtlen nagyipari üzemek így csak veszteségesen működhettek. A rendszer nem bizonyult életképesnek, a gyárakat, bányákat szép lassan bezárták. A technológia fejlődésének köszönhetően azonban Magyarországon is korábban elfelejtett ércek kerültek újra az érdeklődés középpontjába. Az ásványi nyersanyagok árainak ugrásszerű emelkedése miatt régen bezárt bányák kerülhetnek vissza a gazdaságosan kitermelhető lelőhelyek közé.
Az egyik ilyen ígéretes helyszín Rudabánya, Magyarország egyik legrégebbi bányája, amely a felvidéki bányákhoz hasonlóan több száz éves múltra tekint vissza. Jelenleg több évtizedes Csipke Rózsika álmát alussza.
Kezdetben érceket termeltek, utána az ezüstérc volt egy fontos nyersanyag, amit Rudabányára hoztak. 19. századtól vasércbánya volt, 86-ig, és most újra fordul a kocka, esetleg Csipke Rózsika felébred, és újabb lehetőség nyílik például réz- és ezüstbányászatra.
A nemes és színes fémek felértékelődése következtében ismét előtérbe kerültek a geológiai kutatások. Lehetséges, hogy pár éven belül Magyarország ércbányászata, amely jelenleg csak a bauxit és mangánércbányászatra korlátozódik, újra felélénkül.
Magyarországról azt szokták mondani, hogy ásványi nyersanyagokban szegény ország, én pedig azt szoktam mondani, erre provokatívan, hogy információkban szegény ország. Például a Recski lelőhely egy ilyen nagyon komoly vagyonunk, nemzeti vagyonunk, vagy közösségi vagyonunk, aminek ma, ha az értékét számítjuk, a fémérték, ami ebben van, ez meghaladja a nemzeti adósságunk összességének a felét. Persze nem lehet ezt mind kitermelni nyilván, de ez ott van, és ennek a gondozására és a fejlesztésére és a kutatására sokkal több erőt kell fordítanunk.
A magyarországi érckészleteknek jelenleg csak a felmérése zajlik. Ugyanakkor évtizedek óta működik egy európai viszonylatban is jelentős bánya, az ország egyik legeldugottabb szegletében, Pálházán.
Az itt bányászott nyersanyag a perlit, amely egy viszonylag magas víztartalmú vulkáni kőzet. A feldolgozás során megőrlik, majd felhevítik. Ennek hatására elveszíti víztartalmát, és az eredeti térfogatának 15-20-szorosára duzzad.
A legfontosabb felhasználási terület az építőipar. Az építőiparban elsősorban az anyagnak a szigetelő, hang- és hőszigetelő tulajdonságát használják föl. A második nagy terület a mezőgazdaság, itt különböző talajjavításra használják.
A perlitnek mindezek mellett az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy tűzálló.
Az ilyen anyag kiválóan alkalmas hatalmas falfelületek tűzálló szigetelésére. A világ a fokozódó energiagondjait többek között a fogyasztás csökkentésével, a lakóházak megfelelő szigetelésével, valamint a passzív házak számának növelésével kívánja megoldani. Mindebben nagy segítség lehet a perlit.
Energiagondjai természetesen Magyarországnak is vannak. Import függőségünk ezen a téren több mint 60%-os. Az energiahordozók közül a kőolaj és a földgáz termelés a 90-es évek előtti csúcsról mára alig a felére esett vissza. Kőszénből viszont sok évtizedre elegendő készlet áll rendelkezésre, és bár jelenleg a termelés jelentős hányadát a gyengébb fűtőértékű lignit adja, A növekvő energiaáraknak köszönhetően több barna és fekete kőszén lelőhely újranyitása is felmerült.
Napjainkban a Föld globális folyamatait már a bolygónkat fürkésző műholdak adataiból próbálják megérteni a kutatók. A modern műszereknek köszönhetően eddig soha nem látott pontossággal rajzolódnak ki az óceán felszíne alatt rejtőző hegyek, válnak egyre megbízhatóbbá az időjárási és éghajlati modellek. Sőt, a legújabb műholdakat már olyan érzékeny műszerekkel szerelik fel, amelyek viszonylag kis területek vizsgálatára is alkalmasak. Ezeknek a segítségével a Föld legeldugottabb, legnehezebben megközelíthető pontjai is a mindennapok kutatásainak tárgyává válnak.
A vulkánok működését ma már teljesen veszélytelenül követhetik nyomon a kutatók, a napnak akár mind a 24 órájában. Meglepetéseket azonban még ma is okozhatnak, hiszen kitörésüket pontosan előrejelezni nem tudják.
Japán a világ egyik legfejlettebb és földtanilag az egyik legaktívabb országa. Bár a hosszú évszázadok alatt a szigetország lakói megtanultak együtt élni a szinte folyamatosan mozgó kőzetlemezekkel, a 2011 márciusában kipattant földrengés utáni cunamira nem voltak felkészülve. A földrengés biztosra épített házaik a földmozgást ugyan átvészelték, a víznek azonban nem tudtak ellenállni.
Tényleg ennyire veszélyes bolygón élnénk? A kutatók mérései szerint a Föld nem aktívabb, mint korábban, a rengések száma az elmúlt 100 évben változatlan. A lakatlan területeken egyébként éppen úgy mozog a Föld, csak hát a híradásokban mindig a városokat, lakott területeket pusztító rengések kerülnek be. Lehet, hogy a túlságosan is emberközpontú gondolkodásunkkal van baj.
Az elmúlt századokban egyre magasabbra törtek az épületek, és egyre bonyolultabb eszközöket fejlesztettek ki a mérnökök. A technikai fejlődésnek azonban ára van. Napjainkban már a kisebb természeti katasztrófák is hatalmas károkat okozhatnak.
Milyen szerencse, hogy Magyarország a Föld egyik legnyugodtabb szeglete. A legutolsó pusztító vulkánkitörések több millió évvel ezelőtt tomboltak itt. Földrengések idején is legfeljebb annyit érzékelünk, hogy megmozdulnak a csillárok, vagy összeverődnek a csészék a kredencben. De vajon eljut-e valaha odáig a tudomány, hogy előre lehessen jelezni, hogy mikor és hol várható földrengés, és milyen erősségű lesz?
Geológusok és geofizikusok hada kutatta és kutatja ma is a Föld belsejét. Az élő bolygó folyamatai közül már sokat megértettek, de számos kérdés még megoldásra vár. Az észlelt földrengések adatait évszázadok óta rögzítik. A Kárpát-medencében az 5. századtól kezdve 20-30 ezer földrengésről készült feljegyzés.
Magyarország területén évente 100-120 földrengést regisztrálnak a műszerek, amelyek közül átlagosan 4/5 érzékel a lakosság is. Nagyobb földrengések, amelyek már komolyabb károkat okozhatnak az épületekben, úgy 20-25 évente fordulnak elő. A földrengések várható időpontját sajnos nem lehet előre megmondani, azt viszont ki lehet számítani, hogy egy adott területen mekkora valószínűséggel fordulhatnak elő földrengések. Ezen számítások alapján pedig a mérnökök már képesek olyan épületeket megtervezni, megépíteni, amelyek ellen tudnak állni a várható földrengések pusztításának.
A földtani veszélyforrások közül Magyarországon a megcsúszó, leomló partfalak okozzák talán a legtöbb gondot. A dunai magaspartok különösen hírhedtté váltak az utóbbi években. Szinte nincs olyan csapadékosabb időszak, amikor ne csúszna meg, ne suvadna le valahol a part, hatalmas károkat okozva az ott élőknek. A kutatók folyamatosan vizsgálják a partfalak állapotát, és figyelmeztetnek, ha a stabilitása csökken. A leomlást megakadályozni azonban nem tudják.
Majd 100 évvel ezelőtt itt Kenesén egy hatalmas darabon leomlott a partfal. Még a sineket is 40 méterrel arrébb tolta. Egy éppen akkor elrepöfögő vonata földdel együtt a Balatonba csúszott. Mivel az ilyen csúszamlások később többször megismétlődtek, a vágányt 3 kilométer hosszan a Balatonba egy terméskőből épült töltésre fektették. Amint látható, ma is ezen fut.
A balatoni és a dunai magaspartoknál a csúszamlások oka, hogy a homok és agyagrétegek váltakozásából álló partfalban a sok csapadék hatására az agyag nedvessé válik, és a felette lévő laza, homokos rétegek lecsúsznak.
A partfal csúszások elleni védekezés rendkívül drága, és talán nem is létezik 100%-os megoldás, ezért a legjobb, ha nem építkezünk földcsúszamlás veszélyes területekre. Az építkezés egyébként is megbontja a lejt tömegegyensúlyát, gátolja a csapadék elvezetést, ami által több víz szivárogat talajba. Többnyire ezeken a területeken a szennyvíz elvezetés sem megoldott, ezzel szintén többlet vizet juttatunk a talajba, ami megnöveli a lejtő instabilitását.
A domboldalak lassú mozgására utaló jeleket bárki észreveheti, nem kell hozzá szakembernek lenni. A lejtő lassú kúszására utal a fák lejtő irányú dőlése. A fatörzsek jellegzetes íves formája pedig azt jelzi, hogy a folyamat már hosszú évek óta tart.
Váratlan természeti csapás érkezhet felülről, az ég felől is, nem csak a föld alól. Vajon milyen lehet, ha egy milliós nagyváros napkitörés okozta mágneses vihar miatt napokra sötétségbe borul? Ha megszűnik az elektromos energiaszolgáltatás, jól megszokott hétköznapi eszközeink sorban mondják fel a szolgálatot. Kialszanak a fények, elhagad a televízió, a rádió, kiolvad a hűtő, lemerül a mobiltelefon.
Egy-egy napkitörés alkalmával nagy energiájú részecskék milliárdjai lökődnek ki a bolygó közitérbe. A részecske zápor a Földet elérve jobb esetben sarki fényt, rosszabb esetben azonban komoly problémát okozhat. Ezek a hatalmas mágneses viharok szerencsére ritkák. És bár a földi életet megóvja a bolygó mágneses tere, nem védi azonban a Föld körüli pályán álló műholdak jó részét. A műholdak ma már folyamatosan figyelik a Föld mágneses terének változásait is, amelyeket térképeken ábrázolnak a kutatók. Egy-egy ország részletesebb mágneses térképének összeállításához helikopterrel vagy repülőgéppel végzik a méréseket.
Ha egy hosszabb túrára indulunk, nem árt, ha nem csak GPS, hanem egy régi, hagyományos iránytű is van nálunk. Ugyanis nem csak egy váratlan napkitörés, hanem egy lemerülő elem is komoly bosszúságokat okozhat. Ha egy bazalt vulkánon sétálgatnánk, akkor nem árt óvatosnak lenni. A hegy ugyanis könnyen eltérítheti az érzékeny iránytűnket a mágneses északtól. Ha viszont vasércbányába megyünk, csak akkor vigyünk magunkkal iránytűt, ha mindenképpen el akarunk tévedni, ugyanis az a környezet egész biztosan meg fogja bolondítani.
A vulkáni kőzetek kialakulásukkor mágneseződnek, és kismértékben megzavarják a Föld mágneses terét. Ezt a pici zavart nagyon érzékeny műszerekkel már a légimérések során ki lehet mutatni. Azaz a részletes mágneses térképek elkészítéséhez nem kell egy érzékeny iránytűvel bejárni az egész Földet.
Magyarország területén több tízezer mágneses mérés készült, és ezek alapján például a föld szerkezetének kutatása érdekében ezekből térképeket készítünk, és főleg az eltemetett és sokszor még fúrással sem megközelíthető föld alatti hegységeket, kőzeteket sikerül föltérképezni.
Ha valahol nyersanyag előfordulásra ígéretes területet találnak, azt a légi felmérés után a helyszínen, közvetlen közelről is megvizsgálják. A mágneses mérési módszerek azonban nem csupán a nyersanyag kutatásban hasznosak. A régészek is gyakran hívják segítségül a geofizikusokat, ha ásó nélkül szeretnének benézni a föld alá. A Tiszaroffi víztározó építése előtt is geofizikusok pásztázták végig a területet.
Mágneses mérések segítségével nagyon szép települést sikerült feltárni, és utána ezt a települést végül azon a helyen, amit a mágneses módszerekkel mi meghatároztunk, lehatároltunk, a térképek segítségével sikerült kiásni, és nagyon szép és értékes leleteket tudtunk mondjuk így prezentálni a régészek, és hát az egyetemes és a hazai kultúrtörténet számára is.
Az 1838-as nagy árvíz után Buda és Pest városa már kőből és téglából épült újjá. A könnyen faragható fagyálló mészkövet kőbányán fejtették. Ebből épült többek között a Lánchíd, a Margit híd, a Mátyás templom, az Akadémia, valamint az Andrássy út számos palotája is.
Budapesten, itt Kőbányán alatt húzódik Magyarország egyik legnagyobb pincerendszere, ma ismert hossza több mint 32 kilométer. Változatos méretűek az egyes vágatok és járatok, nem ritkák az ilyen 8-10 méter széles, 10-12 méter magas termek sem. Annak idején szőlősgazdák és borkereskedők vették birtokukba a pincéket, ma elsősorban turista látványosságként szolgál. Télen még bicikli versenyeket is rendeznek benne, mondjuk elég keményen kell itt tekerni ahhoz, hogy ne fázzon az ember.
Egy összefüggő pincerendszer és egy nagy bányaudvar maradt a bányák helyén. A bányaudvart szeméttel és törmelékkel töltötték fel, majd parkosították. 2004 nyarán a parkban kutyasétáltatás közben egy ember alatt megnyílt a föld, bezuhant az üregbe és meghalt. A baleset után a geofizikusok derítették fel a területet.
A kőbányai mérésekre azért volt szükség, hogy lehatároljuk a régi bányaműveleteket, azok meddig tartottak, illetve hát ezen határon belül meg kellett találjuk a geofizikai mérésekkel az egyes felszakadási helyeket, a lehetséges helyeket, ahol később valamiféle felszakadás történhet, és ezzel a bajokat megelőzzük.
Ezt a furcsa műszert a szakemberek egymás között találóan csak kengurúnak hívják. Ahogy elrugaszkodik a földtől, mini földrengést kelt. Ennek hatására egy hullám szalad végig a felszín alatt, amit a geofonok érzékelnek. A hullám terjedési sebessége alapján pontosan meghatározható, hogy hol vannak laza, beszakadásra hajlamos területek.
A graviméter az előző módszerhez hasonlóan szintén a felszín alatti anyagok sűrűségére érzékeny. Mivel az utólagos feltöltés anyagának a sűrűsége kisebb, mint a mészkőjé, ezért ezeken a részeken kisebb a föld vonzó ereje, a gravitáció. Ez is segített az egykori bányaudvar felderítésében.
Thank you. csecsemőszerekből nincs hiány. Ez a leginkább fűnyíróra emlékeztető készülék a földradar, amely nagyfrekvenciás elektromágneses hullámokkal szondázza végig a földrétegeket. Segítségével közvetlenül mutathatók ki a felszín alatti üregek, repedések.
A parkban a geofizikai mérések alapján sikerült a veszélyes helyeket kijelölni és elkeríteni, hogy ne ismétlődhessen meg a baleset.
A 4-es metró hosszáról, útvonaláról, állomásairól sok vita zajlott az elmúlt években, sőt évtizedekben. A már megkezdett alagút építés egyszer hónapokra leállt, azt rebesgették, valami gond van a metró nyomvonalával. Vajon csak a média kapott fel kósza, megalapozatlan információkat, vagy tényleg volt szakmai alapjuk ezeknek a híreknek?
Budapest híres termálvizei a Gellért-hegyet is felépítő Dolomitban áramlanak, és egy a Dunával körülbelül párhuzamosan futó törésrendszer mentén jutnak a felszínre.
A 4-es metró környékén azért volt szüksége a vízimérésekre, mert a tervezett metróvonal harántolta a Duna vonalát, és a Duna vonalában pedig egy nagyon komoly geológiai törésrendszer húzódik. Ezt lehetett előre is tudni. És hát a mérésekkel végül is sikerült is kimutatni egy dolomit sasbércet, amely dolomit sasbércen belül várhatóan üregek, barlangok húzódnak.
A Gellért-hegy tömbje tehát egy kiemelkedő sasbércben folytatódik a Duna alatt. Ha ezen a fúrópajzsok áthatoltak volna, akkor megzavarták volna a termálvizek áramlását. Emellett ebben a kőzettömbben akkora barlangok is lehetnek, mint például a sziklakápolna. Az ekkora üregek elcementezése aránytalanul nehéz és környezetromboló feladat lett volna.
A mérések során a kutatók akusztikus hullámokkal tapogatják le a mélyben lévő szerkezeteket. Azaz egy hangszóron belekiabálnak a vízbe. A hanghullámok elindulnak, elérik a meder fenekét, ahonnan egy részük visszaverődik, másik részük pedig tovább megy. Ez minden további felületnél megismétlődik. A visszaverődő hangok számítógépes feldolgozásával megrajzolható a víz alatti földtani szerkezet.
A terveken látható, hogy az eredeti nyomvonal belefutott volna a gerincbe. Kismértékű módosításával végül az alagutak kikerülték a dolomittömb tetőpontját, és folytatódhatott tovább az építkezés.
A Mecsekben egy kis falu, Báta Apáti mellett szintén egy alagút épül a föld alatt. Bár nem olyan hosszú, mint a metró alagútja, jóval mélyebben hatol be a föld belsejébe.
Az emberek az atomenergia békés célú felhasználásával kapcsolatban leginkább a radioaktív hulladékok keletkezésétől tartanak. Pedig ha a végső elhelyezésüket szakszerűen megoldják, semmiféle veszélyt nem jelenthetnek környezetükre. Itt a Műszaki Egyetem oktató reaktoránál is keletkeznek kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok. Ilyenek például a különböző védőfelszerelések, alkatrészek, szerszámok és tisztítóeszközök.
Amikor kiválasztottuk azt a térrészt Magyarországon, amelyik úgy tűnik, hogy a legjobb radioaktív hulladék elhelyezés szempontjából, akkor az volt a filozófiánk, hogy olyan helyszínt keressünk, ahol, hogyha nem működik a műszaki védelem, akkor is legyen elég ideje a kiszabadult hulladéknak, szennyeződésnek, elég ideje arra, hogy amíg újra felszínre ér, lebomoljon, megkötődjön, szétoszoljon.
Ezeket az elveket figyelembe véve az előzetes földtani kutatások azt mutatták, hogy a radioaktív hulladékok hazai elhelyezésére legalkalmasabb kőzet a mórágyi gránit.
A kutatás kezdetétől fogva tudtuk, hogy a vízáramlásokra kell koncentrálnunk a kutatást, mert a víz az, ami az esetlegesen kiszabaduló radioaktív szennyeződést a bioszférába szállíthatja.
A vízáramlás pedig a földkérget behálózott törések, repedések mentén zajlik. Pont úgy, mint ahogy a vér áramlik az erekben.
A kutatás kezdetén csak mélyfúrásokból voltak adatok, a mélyfúrásokban pedig ilyen hengeres magmintákat nyerünk, amelyekben látható is egy törés. Ezek a magminták azonban elveszítik a térbeliségüket a fúrás során. Ezért nem tudjuk rögzíteni ezeknek a töréseknek a tulajdonságait, ami viszont nagyon fontos lenne.
A probléma megoldására a kutatók kifejlesztettek egy új műszert. Az Imageo Max szkenner a fúrómagok teljes felületét beszkenneli. A kapott képet összehasonlítják a fúrójuk faláról készült képpel, amely térben orientált, és a kettőt összehasonlítva a fúrómagok eredeti tájolása és ezzel a bennük lévő törések pontos iránya is megadhatók. A szkennerbe egy anyagvizsgálati műszert is beépítettek, amellyel a fúrómagok kémiai összetételét lehet meghatározni.
A szkennert képen kiválasztunk egyszerűen egy pontot, oda küldjük ezt a berendezést, ami nagyon erős lézerfénnyel elpárologtatja, plazmává alakítja azt az adott pontját a kőzetnek. Ahogy ez a plazma lehűl, fényt bocsát ki, és a kibocsátott fényt elemezni lehet spektroszkópiai módszerekkel, és így ki tudjuk találni, hogy milyen elemek építik fel az adott pontban a kőzetet. Ezt az elemzést akár milliméterenként az egész fúromag felületére is el lehet végezni gyorsan, olcsón.
Vágathajtás közben sokkal nagyobb felületeken, a vágat falain is lehet tanulmányozni a kőzeteket, gyűjteni, pontosítani az információkat a törések eloszlásáról, helyzetéről.
Viszont ez sajnos veszélyes üzem, veszélyes munka, nem lehet a frissen kifejtett bánya térség alatt dolgozni. Nem lehet mérni, nem lehet mintát gyűjteni. Ezért ismét ki kellett fejlesztenünk egy olyan eszközt, amely egy kicsit távolabbról, már a biztosított térrész alól tud számunkra értékes információkat gyűjteni. Leképezi az egész bánya térséget.
A fotorobot egy speciálisan programozható fényképezőgép, amely két tengely körül előre meghatározott szögekkel elfordulva körbe fényképezi a vágatot. A lézeres távmérőjével mért távolságadatok segítségével egy térrácsra lehet felfeszíteni a kapott fényképsorozatot. A vágat faláról készült felvételek hajszál pontosan összeilleszthetők, aminek segítségével lassan kirajzolódik a vágat pontos geológiai térképe.
Mivel a radioaktív szennyezés a vízzel juthat a felszínre, ezért nagyon fontos a felszín alatti vizek áramlási rendszerének minél pontosabb ismerete is.
A vizsgált víz összetétele azt mutatta, és különösen akkor, hogy ez jégkorszaki eredetű víz, ami azt jelenti, hogy nagyon lassú vízmozgás van, tehát maga a természetes rendszer teljesíti azt a követelményt, hogy nagyon hosszú idő alatt jusson ismét felszínre az innen kiszabaduló szennyeződés.
A szennyeződés kiszabadulásának esélye csekély, hiszen a kis és közepes radioaktív hulladékot megbízható műszaki gát is védi. A hulladékot tartalmazó vasbeton konténereket 100 méter hosszú kamrákba rakják, majd mikor egy kamra megtelik, cementtel és gránit zúzalékkal tömik el, végül betondugóval zárják le.
Több tízezer évvel ezelőtt a kőbaltával kezdtük, és ide jutottunk. Alapvetően mindeközben semmi nem változott, hiszen a kőbalta és a telefon is a föld mélyén kezdte életét. A bányászat jelentősége látszólag visszaszorulóban van, de ne feledjék. Energiánk és nyersanyagaink javarésze még mindig a bányákból származik. Milyen a felelősség, hogy csak olyan mértékben elégítsük ki növekvő nyers anyagigényeinket, hogy még a jövő nemzedékei is élvezhessék bolygónk minden kicsit.
A Minden Tudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alaptámogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.